Közös ég, az Európa Rádió és a Parókia Portál közös szellemi barangolása.
Írások, riportok, zenék, kósza egyvelegét tárom ma is önök elé a közös ég alatt. A szerkesztő Petri Nóra vagyok. Mai barangolásunkban szerepel egy fényíró, Szécsi Zoltán. A Parókia Portál szerzői saját írásukat olvassák fel nekünk. A templom megtelt, ezzel a felirattal találkozott Bölcsföldi András, Pete Violetta látogató volt. Kinek a fénye? Turcsikné Révész Judit teszi fel ezt a kérdést, és milyen lehet sárkánnyá lenni? Erről Csap Enikő szól. A fény. Ez köti ma össze, és reménység szerint ez világítja ma át gondolatainkat, hangjainkat és üzeneteinket a közösség alatt.
Közös ég, az Európa Rádió és a Parókia Portál közös szellemi barangolása.
A szem a lélek tükre. Vajon meg lehet-e látni a lelkünket egy rólunk készült fotón? Milyen az a hosszú perc, amikor valaki a gép elé ül? Mint régen, amikor még nem a telefonunkkal vagy a digitális gépünkkel kaptunk el egy-egy pillanatot. Régen, néhány emberöltővel ezelőtt, volt olyan is, hogy az egész család elment a fényképészhez, vagy a fotós kereste fel a családot nagy ünnepi alkalmakkor. Mindenki szépen felöltözött, mintha templomba menne. A képek persze legtöbbször beállítottak voltak. Sokszor akadt kezembe ilyen kép az én családomról is. Feltűnnek rajta olyan arcok az elmúlt múlt század elejéről, akiknek már a neve is feledésbe merült. Egy karakteres arc, egy kackiás bajusz, csibészes tekintet. A mai napig pontosan fel tudom idézni ezt az arcot, akinek a nevét már nem őrzi az utókor. De az utána jövők is kaptak egy-egy örökíthető ráncot, egy szabályos orrot vagy egy mélykék szemet. Mert amikor még sejtse voltunk, már akkor belekalkulálta az isteni szoftver ezeket az apró jeleket a leendő nemzedék géntérképébe. Szécsi Zoltánnal, aki a nemzet fényképészének mondja magát, beszélgettem munkájáról egyszer hosszasan. Most egy rövid részletet mutatok ebből. Szécsi Zoltán az, aki egy öreg szerkezettel készíti portréit az utókornak. Nem digitalizál. Megvárja a pillanatot, amikor megérkezik a fény.
Tulajdonképpen a szó ugye onnan van, hogy fénnyel írni, fénnyel festeni. Ezért fényírdáknak nevezték ezeket a műtermeket, és én is egy régi 100 éves Feuchlanderrel készítem a képeimet. Nagy negatívokra, hagyományos nagyítási technikával, kicsit bele javítgatásokkal, tehát végül is egyedi képek, tehát nem ismételhetőek, nem sokszorosíthatók ilyen értelemben, tehát két képet se lehet ugyanolyanra egyformára megcsinálni még egyszer. Sokan láttak már tévében, filmeken ilyet, hogy ilyen fekete kendő alatt lupéval, harmonika, kihúzatos gép mögött valaki ott molyol, olyankor állítja az ember az élességet. És egy,
aztán pedig egy nagy pukkanás, és akkor jön a fény.
Hát, ahol magnéziummal villantottak, igen, ott volt pukkanás, de nincsen csak az izzó kiég, de igen, végül szeretnék egyszer olyat is. Inkább az érdekes része ez a kontaktus teremtése a dolognak, hogy lupéval a mattüveg mögött olyan közel kerül az ember a gép másik oldalán ülőhöz, mert én azt szoktam mondani, hogy a képet nem én készítem valakiről, hanem ő nem velem készíteti, hanem együtt készítjük a képet. Tehát olyan közeli kontaktusba kerül az ember, ugye nézi a lupéval, állítja az élességet nyilván szemre, tehát mint egy festmény jelenik meg a mattüvegen a kép. Igaz, hogy fordított állásba, de ugye gyerekkorunkban, még születésünkkor is fordítva látunk, és mélységében lát bele a másik tekintetébe, a szemébe. És ez egy nyugodt állapot, ez egy nyugodt helyzet. Az ember így ezekkel az emberekkel, amit most mondtam, hogy olyan közel kerül, ezek annyira mély nyomot hagynak az emberben, hogy ez soha nem felejti el. Szóval más azért, mint a riport fényképezés, ahol helyzeteket él meg az ember, és kivágott képeket, amit éppen elkattintott. Itt ugye ez egy hosszú, letisztult, leülepedett állapot, amikor a kép készül. Úgy maradnak meg az arcok, hogy az ember úgy máskor nem biztos, hogy olyan mélységében megfigyeli. Tehát az ember a múltját, a vele megtörtént eseményeket hordoz a szemében, a ráncaiban. Így, ahogy beszéltük, hogy ilyenkor, amikor valaki már nincs itt köztünk, akkor gondolnak rá az emberek, hogy ja Isten, meg se néztem sose úgy közelebbről. Még a nagyon közeli hozzátartozóját se nézi meg az ember, esetleg úgy, mint egy ezzel foglalkozó ember, aki vizuális, pláne, hogy én portréfotózással foglalkozom. Tehát még akár családtagok se. Ha így belegondol bárki, így behunyja a szemét, és pontosan tudja a részleteit akár az édesanyja szemének, vagy homlokának, vagy orrának, vagy szájának. Hogy nem nézzük meg egymást, hogy elcsúszunk. És amikor valaki már nincs, akkor nézik, már akkor szeretnék az utolsó pillanatokat visszahozni, hogy mi itt az utolsó elválás, hogy mégis milyen is volt. Tehát erre szoktam én azért kis ironikusan mondani, hogy addig érdemes portréfényképet csinálni, még él valaki, mert addig többet mondó a tekintete. Volt nálam műtermemben Makovec Imre, miskolci építészek hozták el. Ez is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert egy nagy előadást tartott Miskolcon, és nagyon sok helyre hívták, és nem fogadta el senkinek a meghívását, mert akarták vacsorára ide-oda hívni, és a végén így négyesben töltöttük a műtermemben, majd egy ilyen kis Déri utcai kávézóba egy pár óra hosszát beszélgettünk. Hát őt például teljesen zavarba jött. Tehát ő nem a saját képét látta, hanem mikor azt mondtam, hogy nem most akkor Imre bácsi ülj le, és akkor rólad is elkészítjük a lelki üzenetedet. Akkor teljesen zavarba jött, és azt mondta, hogy ez nem ilyen egyszerű. És leült, és mondta, hogy vegye vissza a ruhát, ami rajta volt, a sapkáját, meg a kabátját. Ja, azt mondta, tényleg azt én is így gondoltam, ez így lenne jó valóban. Leült, és utána egy pillanat alatt megváltozott. És akkor meg én jöttem egy kicsit lázba, hogy hát egy ilyen ember, hatalmas ember, mint ő így tulajdonképpen egy barátságába fogad egy pillanat alatt, azért ez nem egy, szóval azért ez úgy nagy dolog, én úgy érzem. És ugye kintről jöttünk, a lehelet hirtelen, a lehelettől a lupém bepárásodott, és egy gyors mozdulattal töröltem a kendővel, és akkor itt most csak nyugi. Szóval ez akkor, amit beszéltünk, hogy milyen történetek. Igen, és itt ugye akkor hozzá is teszem itt, hogy ugye ezt a részét elmondtam, de utána jön a többi. Tehát amikor minden be van állítva, ugye egy csomó macera, gépen állítani, Schuberbe, kazetta kívül össze, hát ez egy macera, hosszú szakmai dolog. Eltelik egy idő, még az ember az állapotba jön, hogy na most akkor készül a felvétel. És amikor még egyszer nem lehet kontrollálni, mert már amikor nem lát ki az ember a mattüvegen, mert fel van húzva a kazettán a Schuber, és akkor így egymás szemébe nézünk, és ez az ember, hogy mikor van az a csatorna, amikor megnyílik az a csatorna, amikor ott van valaki teljesen magáról, nem egy saját maga által elképzelt képet ad, vagy nem egy helyzetből adódó kép sugárzik róla, hanem az ember érzi a szemén azt a mélységet, amikor ott van, és nincs semmi külvilág, hiába megy a riasztó az utcán, vagy hangoskodnak, vagy bármi történik, semmit nem lehet hallani olyankor, csak az a kis idő van, ameddig az ember exponál. A portré esetében ez egy letisztult, átlagolt én. Egy üzenet magamról, most annak a nevében mondom, akiről a kép készül. Tehát akkor igazán jó a kép, ha az belülről teljesen lelkileg ő, és azt igen én vagyok. Erről szól a kép, és az nem egy pillanat.
Turcsikné Révész Judit. Kinek a fénye?
Bár sok évvel ezelőtt történt, és bizonyára a kívülálló számára jelentéktelennek tűnő esemény, de azért elmesélem. Ültem a vonaton alig 16-17 évesen, és sok-sok ember szorongott a fülkében. Mindenki kínosan próbálta kerülni a többiek tekintetét, miközben feszengett attól, hogy a nagy melegben egymáshoz préselődünk. Furcsa ellentmondás, de szemmel láthatóan mindenki leginkább észrevétlen szeretett volna maradni ebben a tömegben. Engem is feszített vadidegen embereknek ez a fajta kínos közelsége, és hát jobb ötletem nem lévén kezembe vettem a Bibliámat. Kinyitottam, és ott olvastam az Ézsaiás könyvéből a következő verseket. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Fölötted ott ragyog az Úr, meglátszik rajtad. Talán bután hangzik, de hirtelen ott, abban a helyzetben nem tudtam eldönteni, hogy ennek most örüljek, mikor én észrevétlen akartam maradni. És most vissza a mába. Sok-sok év telt el azóta, de ez az egyébként egyáltalán nem rendkívüli eset mégis gyakran eszembe jut még ma is. Leginkább akkor, ha új környezetben találom magam, ha ismeretlen emberek közé megyek. Tudom, milyen sokszor szeretnék észrevétlen maradni. Mert az észrevétlenség, legalábbis én így gondolom, nagyon kényelmes dolog. De tudom már azt is, hogy ez milyen sokszor nem lehetséges. És olyankor elgondolkodom, vajon miért nem engedi nekem az én Uram, aki a világ világosságának mondta magát, hogy az övéi észrevétlenül éljék életüket ebben a világban. Sőt, azt mondta, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. A világosság fiai. Megfoghatatlanul, kicsit talán misztikusan hangzik, pedig nem az. A világosság fiának lenni ebben a világban annyit tesz, hagyom, hogy rajtam keresztül ragyogjon a fénye annak, aki maga a világosság. És lassan-lassan megértem, hogy ettől nem kell félnem, pláne nem kell tőle szabadulnom, mert ez nem csupán feladat, de ajándék is, amelyért hálával tartozom. És én igenis szeretném elfogadni ezt az ajándékot. Nem elfelejtve, hogy az a fény, ami rajtam látszik, nem az enyém, hanem, ahogyan Ézsaiás írta, fölöttem az Úr ragyog. Reményik Sándor így ír erről egy helyen. Azt mondják, hogy fényt hintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség, s benyugtalan vagyok, benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s meakópázva verem mellemet. Azt mondják, aki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot, s én tehetetlen, sajgó kinnan érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Ó, barátim, ha egy fénysugár lelketekig húlt át a lelkemen, nem enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem.
Bölcsföldi András. A templom megtelt.
A templom megtelt. Ezzel a táblával állták utamat nemrég egy külföldi tartózkodásom során. Furcsa érzés, hogy pap létemre nem mehettem be szolgálati helyemre, még furcsább, hogy időnként még fizetni is kell érte, hogy megnézhessük az Istenházát. Az eset szokatlansága mellett meg kell jegyezni, hogy mégsem éreztem magam vallásilag kirekesztve, hiszen egy komoly zenei koncertre igyekeztem, melyet egy nagy egyházi összejövetel közepette rendeztek. Aztán némi uzavonó után társaimmal mégis bejutottunk, hanem is a templom belső terébe, a zene szentélyébe, de legalább az előtérbe. Itt többen a földre ültek, én egy székre kuporodtam, egy hatalmas, vasból készült, de keresztet formáló szélrózsa alá. Különös élmény volt ott ülni. A hangoknak, fényeknek, mozgásoknak színes egyvelegét éltem át, egyfajta térbeli szinesztéziát. A tér, ahol voltam, egy újjáépített templom előtere volt. Körülöttem fekete-fehér fotók voltak üvegkeretben, melyek a háborúban teljesen lebombázott templomról szóltak, majd részben az újjáépítésről is. Mellettem nagyobb asztalokon a régi templomból származó szobortöredékek, relífek, és egy faragott angyalfej merett előre a félhomályban. Előttem a karzat fel egy hatalmas vörös téglás fal magasodott, körülbelül 5000 téglával. Megszámoltam, volt rá időm. A fények különösen változtak, aszerint, hogy nyitották, csúgták a bejárati kaput, s a nap is egyre lejjebb hanyatlott. A teremből hivogatóan hullámzott ki a muzsika, a klasszikus darabok zárását a végén erőteljesen kihangsúlyozott ámenekről lehetett felismerni. Különös másfél óra volt. Már maga az élmény, hogy a kirekesztetből befogadott lettem. A zene élvezete, a zenészek és a kórus, a szólisták látványa nélkül. Az előttem magasodó hatalmas téglafal, a szobrok, a képek, az apró zajok különös hatást értek el. Talán valami életszinesztéziát éltem át, miközben egy nehezedő személyem újra és újra lekívánkozott pihenő állásba. A legnagyobb benyomást a falakon elhelyezett fekete-fehér fotók tették. Az előttem elterülő üvegbúra alatt magasodó régi templom makettje, és a rombolás fekete-fehér képei. Egy csodaszép, régi, talán díszeiben még a barokk jegyeit magába hordozó templom, és utána hatalmas romtömeg, a kövek kiáltása, törött téglák sikolya. Aztán a töredezett falak által kijelölt térben megjelent egy ember, aki talicskával hordta ki a törmeléket a romok közül. Majd néhány autó parkolt az üresen, égbe kiáltó falak előtt az 50-es, 60-as évekből. Addig látszólag nem sok minden történt a szent épülettel. Aztán az éppen maradt faldarabok csodája, az egyiken egy szép régi óra szerkezete. Az uraépítéskor a templom új külsőt kapott, és teljesen megújult belülről is. A fehér falak, az oldalsó árkádos rész, a belső tér egyszerűsége tökéletesen harmonikus keretet adott a koncertnek. És akkor végig gondoltam magamban. Ha csak egyszerűen, mint turista látom ezt a templomot, talán azt mondom, milyen praktikusra tervezték, milyen világosak az ablakok, milyen jó tér az egész. Ha pedig arra gondolok, hogy mi volt előtte, biztosan nem tetszett volna ennyire. Hiszen olyan szép, nemes, patinás volt minden. De mindennek le kellett rombolódnia. Egészen a földig. Azt mégsem mondhatnám, hogy jót tett neki a háború. Magától nem rombolták volna soha, és nem is kellett volna. Itt tehát az adott helyzetet kihasználva, az újkornak megfelelően építettek újjá mindent. Éltek a lehetőséggel, s ha már adott volt egy új helyzet, alkalmazkodtak hozzá. Követték a változásokat, és ezzel teljes harmóniát értek el. Persze tudom, hogy ez egy koncert volt. És nem tükrözött a gyülekezetből semmit, hiszen egy több ezes rendezvénynél nem csoda, ha megtelik a templom, és a hétköznapokban talán egészen más a valóság. Egy új templom is lehet üres. Nem is ez most a lényeg, hanem az, hogy hogyan éljük meg mi a régi elmúlását és az új születését. Hiszen egyáltalán nem szeretjük eltemetni a múltat. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy mindig tragédiának élünk meg egy tragédiát. Csak a veszteségeinket számoljuk egy vesztes csata után. Csak a hiányokat fogalmazzuk meg, amikor valaminek a nem létéről beszélünk. Csak a panasz dől belőlünk, amikor keserűségeinket soroljuk. vagy tudunk éppen a veszteségekből, a hiányokból, a negatívumokból is építkezni. Jelképé lett számomra az a talicskás munkás a régi fotón. Egy vesztes háború után egy férfi egy óriási romhalmazból talicskázza ki a sittet. Nem sok minden tudhat arról, hogy mi is épül ezután. Hogy egyáltalán felépül le ott még valami. Lehet, hogy gyülekezeti tag volt, talán presbiter, de az is lehet, hogy egy felfogadott munkás, éhbérért alkalmazott romát akarító. Nem tudjuk. De tette a dolgát. Új világot épített fel. Olyan templomot, mely évek múlva menedéket adott nekem, messziről jött vándornak. És Isten dicséretével telt meg a szakrális tér. Még csak nem is ez a lényeg. Lényeg a fény, ami beszűrődött az ablakon. Lényeg a zene, ami kilopózott a teremből. Lényegesek a képek, szopoltöredékek és a makett, a múlt egyvelege. 5000 tégla egysége. Valami lelombolódik, és új születik. A templom megtelik. Hát nem csodálatos?
Isten fénye ott a sötétben, Isten fénye ott a sötétben. Isten fénye ott a sötétben, Isten fénye ott a sötétben. Sötétben fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útjára együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útjára együtt hadd menjünk. Isten fénye ott a sötétben, Isten fénye ott a sötétben. Isten fénye ott a sötétben, Isten fénye ott a sötétben. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt menjünk, ó, hadd menjünk. Isten lelke az, ki erőt ad. 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 Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk.
Hadd menjünk.
Fogd a kezünk, jöjj, hát gyere velünk. Isten útján együtt hadd menjünk. Hadd menjünk.
Pete Violetta, a látogató.
Egy kórház haldokló osztálya. Azt hinné az ember, hogy fertőző osztály, mert mindenki messze elkerüli. A nővérek is a legkevesebb érintkezésre szorítkoznak. Talán bűntudatból, talán mert nincs mit mondani. Talán nekik is nehéz az élet végességét ilyen közelről tapasztalni. Nehéz is volna bármit is mondani, hiszen ahány ember, annyi féleképpen éli meg ezt az állapotot. A radiátor csöveken áll a por. Az abrakokra papírt ragasztottak, az avatatlan szempárok pillantásával egyetemben a fény sem jut be. Az ágyvégi korlapokra is már csak ritkán kerül egy-egy új bejegyzés. Két oldalt három-három ágy, csak az ablak felőli üres, onnan már elmentek. Többségében idősek, de az egyik ágyon egy 40-es nő fekszik, látványosan valami komoly baleset után összetörve. A sok zúzódás és véraláfutás valahogy öregemnek mutatja a koránál. Mintha csak varratok tartanák össze, nem csak a testét, de reménységét életét is. Egy termetes nővér bejön, klumpája klattyog a csempén. Kicserél egy infúziót, jó sok fájdalom csillapító van benne, hogy ne szenvedjen a néni annyira. Kicsit összeakad a sok cső és zsineg, ahogyan az idős néni karján igazgatja a bekötött tűt. Már megy is tovább a folyosóra. Kintről hallatszik a klumpa, a végen láthatatlan folyosóról. A sarki néni kicsit felébred a csillapítók zsibbadása alól, és hörög. A tüdejét műtötték, de már a műtétnek sem igen volt értelme. Amikor néha magához tér egy-egy negyed óra erejéig, végig krákog és köhög. De ezt is szinte menetrendszerűen. Minden olyan változatlan, dohos és fénytelen. Minden nap ugyanaz. Zsibbadás, infúzió, hörgés. Klumpa be, klumpa ki. Nincs különbség napok, hetek és hónapok között. Szinte idő sincs. Aztán egyszer valami furcsa zaj közeledik a folyosón. Ezen a szárnyon teljesen szokatlan bármi új. A napi rutin szerinti zsibbadásban azonban senki nem figyel fel. Aztán megnyílik az ajtó. Egy férfi lép be. Magas, vékony, a lábára olyan idióta nejlon darabot húzva, ami előírás erre felé. Felpislognak a szoba betegei. Vajon kihez és miért jöttek? Talán egy lelkész vagy orvos? Nem, a védőgönc alatt sem fekete, sem fehér nincs rajta. Csak egy egyszerű, világos kék ing és egy farmer. Valami nagy csomagot cipel a kezében, olyan színes nagy kosárfélét. A 40-es nő ágya felé indul csöndesen. A nő felnyitja a szemét, és a nehéz pillák mögül kezdetben látomásnak véri az ismerős arcot. De nem, ez mégis egy ismerős, egy látogató. Zavartan összépszedi magát az ágyban, fentebb küzdi magát, amennyire bírja. A magas fiatalember a csomagot felteszi a nő gipszelt lábára. Akkor látja a nő, hogy ez egy hordozó. Olyasféle, amilyenbe a babákat ültetik mostanában. Felé fordítja a látogató, és igen, ott szuszog benne egy csöpp kislány. Csupa rózsaszínben, arcocskájának felét kitakarja egy nagy cumi, ami mögül pislog. A nő arca felvidul. Hát behoztad? Igen, azt mondták, szabad. Én megígértem, hogy jöhetsz majd látogatni, ha megszületik. Te most nem vagy járóképes, szóval jöttünk mi. Ancsa még kicsit gyengélkedik, meg aztán az éjszakákat is szoptatással tölti, szóval ne haragudj, hogy ő nem tudott jönni. Adtunk neki pár szabad órát. Semmi gond, mondd meg neki, hogy üdvözlöm. A férfi kicsit esetlenül kiveszi az újszülöttet, és a nő kezébe fekteti, óvatosan arrébb rendezgetve a kilógó csöveket. Már az egész szoba a kis jelenetet figyeli. Mindenki titkon látni szeretné a kisbabát, de nem mer különösebben szólni. Elvégre, hogyan is várhatná ettől az idegentől? Meg aztán maga sem hozott volna ide be egy ilyen csöpséget. A férfi azonban jól érzi a helyzetet, és a hörgős, eszméletlen nénin kívül mindenkihez sorra odaviszi a kislányt. Az, mintha volna mit mesélnie az életről, minden ágynál gőgicsél egy kicsit, vagy nyelvet nyújt, kalimpál a kis kezével. Ezen csekély produkciók is széles mosolyokat csaltak az arcokra. Nem beszélve arról, amikor a kicsi keze beleakadt masnis hajpántjába. Kisebb fintorok, majd nyöszörgés volt a reakció, míg az apuka egy szabaddá tett kezével segíteni tudott csemetéjén. Minden esetre az egész kortelem feszülten figyelte a kicsi minden fintorát, mozzanatát. Dicsérték kis pihés haját, húsis karját. Miután mindenkit végigjárt a baba, újra visszakerült a nagy nyuszi mintás hordozóba. Lassan elköszönünk, mert éhes lesz. Menjetek csak, nagyon örültünk nektek. Aztán lassan valóban ki is sétál a csomag gazdájával együtt, a betegek gagyogó elköszönései közepette. Klattyogás a folyosón. A nővér bejön. Felnézni sem akar, szokása szerint, csak az injekciót hozta. De valami olyan más. Csak fölpillant. Mindenki ereje és lehetőségei szerint felült az ágyában, és beszélgetnek. Az arcokon halvány mosoly ül. Az ablak felüli idős asszony a már rég nem használt botjával az ablak felé nyúl, és a gumis végével leszakít egy nagy darabot az ablakra ragasztott vastag papírból. A nővér most már nem állhatja meg szó nélkül. Mondják, mi történt?
Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Dê, 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 dê.
Kiski András, Júlia. Részlet. A kilakoltatás hajnalán, amikor megindult velünk a teherautó, a kutya futni kezdett utánunk. Föl akart kapaszkodni közénk. A gyerekek hangosan bíztatni kezdték. Lupu, gyere Lupu! Így hívták. Román kutya. Lupu azt jelenti farkas. Egy román családtól kaptuk nagy szalontán. Fogadjuk, bemondták. Majd csak hasznát vesszük. Aztán eltűntek a szemünk elől. Ilyen idők. Az emberek eltűnnek. Elnyeli őket a föld, a sötétség. Lupu egy elmagyarosodott román kutya. Nem. Egy elrománosodott német juhászkutya, aki végül elmagyarosodott. Lupu, Lupule, biztatták kórusban a gyerekek. Drága Lupu, gyere, gyere velünk! Már a nyílt úton haladtunk. De Lupu még mindig nem adta fel. Az őr, aki leghátul ült, félrehajtotta a ponyvát, kibiztosította a géppisztolyát, és lelőtte. Egy rövid sorozatot engedett bele. Egy sorozatot. Biztosra akart menni. Lupu teste, mintha egyszerre könnyűvé vált volna. Fölemelkedett a magasba, gyönyörű testtartással, mintha egész életében erre a pillanatra készült volna. Röpült, röpült. Majd hangtalanul lezuhant, de ezt már nem is láttuk, a lezuhanást. Édes Lupu, drága Lupu, sírtak kórusban a gyerekek. Repülj, repülj. A sötétben még sokáig látni véltük a szemeit, amint ránk mered, hogy minél tovább kövessen is velünk legyen. Édes Lupu, drága Lupu, reá nem vonatkozott a kilakoltatási parancs. Béke poraira.
Thank you.
Cappenikő, sárkánnyá lenni.
Ha össze akarjuk kötni az eget a földdel, ahhoz valamilyen tiszta, mindent eldöntő tetre van szükség. Sárkányá kell válni és forgó szelet kavarni. Szét kell szakítani a sötét fellegeket, felmászni az égbe és megmártózni a napban. Az idézet és a film, amiből a fenti sorok szerepelnek, a héten jutottak el hozzám. Bár a néhány sor az antik drámák heroikus hőseinek világát idézte meg bennem, éreztem, tudtam, értettem, hogy egy örökké forgó, örökké aktuális dráma ez, amit így vagy úgy sokan eljátszunk az életünk színpadán. A világ legbagatelebb és leghősiesebb kalandja ez, önmagunk valódi énjének megtalálása. A pszichológusok ezt a lélektani folyamatot a középkorra teszik, midlife krízisként beszélnek róla. Bár az idézet mondatai önmagukért beszélnek, szakmai ártalomból, vagy és másból, mégis boncolgatni kezdtem őket. Ha össze akarjuk kötni az eget a földdel, hangzik az első gondolat. Csak a szomjazó ember a föld és ég egységét valóságosan soha nem élő és érző ember lelkében születik meg egy ilyen mondat. Megszületik, mert bár fölötte az ég, s talán még Istenről is sejt valamit, de valamiért eddig csak a föld valóságában élt. S a tapasztalat, a megérzés, a lelkének kereső nyugtalansága túlmutatnak ezen. Megszületik, mert többek vagyunk, mint evés és ivás, szeretkezés, pénz, vélt vagy valós sikerek. Nem tudjuk, csak sejtjük, hogy az ég nem véletlen ölel át minket védelmezően, s a nap sem véletlen süt. Valóságos létüktől kezdve az élettani szerepükön át szimbolikus üzenetei is jelentőséget nyernek. Nem csak a lenthez, de a fenthez is közünk van. Ezt a megérzést épp a hiány, s az abból táplálkozó keresés kelti életre bennünk. De hogy induljunk el homályos megsejtéseink nyomán? Mi az a tett? Hol van az az út, ami felfelé vezet? Ahhoz valamilyen tiszta, mindent eldöntő tetre van szükség. Sárkánnyá kell lenni, és forgó szelet kavarni, szól a tanács. Miért pont sárkánnyá? Hány fejűvé? És a legkisebb királyfi? Nem kell félnünk tőle? Vagy ez egy másik történet? Itt a sárkány győz. Lehunyom a szemem. A mesefilmek élénk sárkány képei mögött gyermekkorom fantáziabeli sárkányát keresem. Talán olyan volt, mint Jankovics Marcel illusztrációiban. Hatalmas és erős. Zöld színű. A zöld a remény színe. Jártas volt a földön, de szinte mindig repülni képzeltem. Ég és föld között. Tüzet okád, testének része a tűz, a fény, a fegyvere is. Megriaszt vele minden ellenséget. Kettős állampolgár, mint mi. Csak ő tudja. Mi meg elfelejtettük. Esélytelenekké, törpékké leszünk, ha lent ragadunk. Repülni kell. Lerakni mindent, ami ólomsúllyal nehezedik ránk, amit tarisznyáinkba tettek, vagy összegyűjtöttünk az életünk útján, és használni a szárnyainkat. Ez az a pillanat, amikor minden tudás, ismeret, szokás leomlik rólunk. Amikor kilépünk azokból a képekből, amiket mások hisznek rólunk, mások várnak el, ezek hatására megrajzolunk magunkról, s mesztelen lelkünk nem kíván már többet ruhakacatokat aggatni magára. Még sincs szégyen. Csak egyértelműség. Hatalmas ez a harc, mint a forgó szél, amit kavar. Hisz nem maradhat meg semmi. Különben örökre megmaradnak felettünk a sötét fellegek. Azoknak viszont el kell tűnni, mert nem kevesebb a feladat, amiért sárkánnyá lettünk, mint szétszakítani a sötét fellegeket és megmártózni a napban. A sötét felleg félelmetes. Azt ordibálja felénk, hogy nincs is nap. mindig a világban, a nehezen elfogadható történésekben, a másik emberben határoztuk meg a sötét felhőt. De a sötét felhő, a sötét felleg, most már tudjuk, mi magunk vagyunk. Nem a világot, nem a másikat, hanem önmagunkat kell legyőznünk, hogy láthatóvá legyen az ég, s rajta a nap. És akkor már nincs más hátra, mint fölmászni az égbe, és megmártózni a napban. Újjászületni. Nem vitatom, a napot mindig látók, a világosság evidenciájában élők harc nélküli tudását és egyértelműségét. Valakinek az egyértelműség, valakinek a küzdelem. Mindkettő ugyanaz. Kegyelem.
Közös ég. Az Európa Rádió és a Parókia Portál közös szellemi barangolását hallották.